Sziasztok! Hát igazából nagy csoda, hogy itt vagyunk most, mert most Békés Csabáról jöttünk. Tehát tényleg egy csoda, hogy itt vagyunk, mert úgy tűnt, hogy nem tudunk elindulni. Némi problémák merültek föl, de Isten hűséges. És itt vagyunk, és megyünk előre. Hogy nincs kecmec, igaz, Zoli? Isten hív, akkor megyünk előre rendületlenül, és nem állunk meg. Mennyi atyám, csak kérünk, hogy Uránk, segíts átadni, taníts bennünket a Te igédből, a Te igazságodból. Használj most, nyisd meg a füleinket a hallásra, a szánkat a szólásra, Uram. Legyen áldott ez az este mindannyiunknak. Te nevedben, Urunk, ámen. És köszönjük Zolinak a gondolatot. Ugye egy új sorozatunk van, múlt héten kezdődött, egy imám van. Múlt héten Balázs arról beszélt, hogy a híd közösség legyen veszélyes. Szóval veszélyesek leszünk. Vagyunk, már veszélyesek vagyunk. És ma arról szeretnék beszélni egy kicsikét, hogy tégy minket szenvedélyessé. Én ma szenvedélyesek leszünk. De mi a szenvedély? Mit nevezünk szenvedélynek? Próbáltam a neten kicsit keresgélni, lexikonokba, Wikipédia, a kisiskolások legjobb barátja. Mit mond a szenvedélyről? És egy olyan meghatározást találtam, hogy a szenvedély az az akaratnak valamely erős vágy által való leigázása. Valamilyen erős vágy általi leigázása az akaratnak. Tehát amikor szenvedélyes vagyok, akkor az a szenvedély az képes fölülírni akár a józan észnek is a gondolatait. Képes egy olyan területre elvinni, ahova magamtól nem biztos, hogy elmennék. Amikor szenvedélyes vagy, akkor ez a szenvedély, ez képes a saját képességeiden túlvinni téged. Képes elvinni egy olyan területre, ahol többet tudsz nyújtani, többet tudsz adni, többet tudsz teljesíteni, mint amire egyébként képes lennél. És mit látunk, amikor szenvedélyre gondolunk? De mire lehet szenvedélyes az ember? Nagyon sok mindenre. Most nem a szenvedélyi betegségekről beszélek. Az egy más téma. Az egy külön üzenet lenne. Vagy talán külön üzenet sorozat is lenne belőle. Hanem gondolok például arra, amikor szenvedélyben éksz, például van egy hobbid, amire képes vagy az idődet, az energiádat befektetni, akár fontos dolgok rovására is. Például valaki az autójáért ég egy szenvedéllyel. Képes egész nap fényesítgetni, törölgeti az autóját. Van egy porszem, akkor már megy a ruhával, törli le, autóápoló, műszerfalápoló. Gumiápoló, minden, amit el tud csak képzelni, oda teszi. Igen, és néhányan is szeretnénk egy ilyen embert így a közelünkbe tudni. hogy az autónkat rábízzuk, hogy picikét használja, szenvedélyét élje ki rajta, de hogy nem mindenkinek adatik meg ez a lehetőség. Vagy van egy hobbid. Tehát például van, aki a vasútmodellekért így egy szenvedéllyel. És a lakása egy egész terepasztal, és a modellvasút ott megy a hálószobából át a nappaliba, keresztül kasul a lakáson, azt állalja föl a reggelit, az ebédet, vacsorát, az viszi a toalettpapírt az illemhelyre akár, de hogy vannak emberek, akik egy szenvedéllyel égnek ez iránt is. Vagy van, akinek a munkája a szenvedélye. Képes elvenni időt a családjától, akár. Mert a munka megszállottként úgymond rajong a munkájáért. És megy, csinálja ezerrel. A gyerek ott van mellette, erre egy anyádhoz kisfiam. Én most dolgozom, nem érek rá. De ennek mi köze van Istenhez? Mi köze van a kereszténységhez a szenvedélynek? Majd meglátjuk. És kicsikét görgetek a jegyzetemben. És ha beszélsz egy szenvedélyes emberrel, vagy a szenvedélyéről, akkor azt látod, hogy kiderül az arca, kikerekednek a szemei, a mosolya egyik fülétől a másikig ér, csillog a szeme, és beszél. Még levegőt se vesz, úgy tud beszélni, és csak mondja, mert ez a szenvedélye. Mert örömét leli abban, hogy erről beszélhet. Hogyha beszélhet valakinek a szenvedélyéről. 2 Timóteus 1:7 azt mondja, hogy mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő és szeretet és a józanság lelkét. Na várjál, az ő a szenvedélyről beszéltél, és megjössz itt a félelemmel. Mi köze a félelemnek a szenvedélyhez? Hát az, hogy a félelem az megöli a szenvedélyt. A félelem az az ellensége a szenvedélynek. Miért? Mert hogyha félek, akkor az elvonja a figyelmemet arról, amiért egyébként tűzbe égek. És ezt most vetítsük kicsit rá a kereszténységre. Nézzük meg ez, hogy működik a keresztény járásunkban, az Istennel való kapcsolatunkban. Hogyha félelem van a szívemben, akkor az megakadályoz engem abban, hogy átadjam az életemet Istennek. Miért? Azért, mert a félelem az egy gátat fog bennem létrehozni. Mert mi van, hogyha? Mi van, ha nem fogja Isten megtenni azt, amit megígért? Mi van, hogyha nem fog segíteni? Mi van, hogyha nem igaz, amit a Bibliában leírtak? Mert félek. Félek, hogy kudarcot vallok. Félek attól, hogy csalódni fognak bennem. Félek attól, hogy nem fogok tudni megfelelni valaminek, amit én gondolok, hogy annak meg kell, hogy feleljek. Nem fogok Mert van egy kép bennem, egy keresztény ember ilyen. Egy keresztény ember az tökéletes, a keresztény ember az nem ijed meg, nem fél, csak megy előre, mint a vaddisznó. Nem tudod megállítani. És mi van, ha én nem leszek ilyen? Mi van, ha én nem fogom tudni teljesíteni ezt? Megakadályoz abban a félelem, hogy engedelmeskedjek Isten akaratának. Isten elhív valahova. Mondjuk, Isten azt mondja, hogy menjél evangelizálni Zolival. Oké, megyek, de mi van, ha nem fognak meghallgatni? Mi van, ha azt mondja, te hülye vagy? Amiről te beszélsz, az hülyeség. Ez nem érdekel senkit. 21. században élünk, ez idejétmúlt dolog. Félek tőle. Félek attól, hogy amit az előbb mondtam, hogy nem fogok tudni teljesíteni. Nem fog tudni megfelelni annak, amit gondolok, hogy meg kell, hogy feleljek. És a félelem az akadályoz engem abban, hogy az elhívásomban járjak. Igazából kapcsolódnak ezek a dolgok, amiről eddig beszéltem, amiket itt felsoroltam eddig. Mert összefüggnek. Tehát elhívásomban járjak. De oké, akkor mi a megoldás? Hogyan tudok túllépni a félelmemen? Úgy, amit az előbb a versben olvastam, 2 Timóteus 1:7-ben, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem az erőnek és a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Bízom Isten igéjében. És úgy tudok szenvedélyes lenni, hogyha előbb halálba adom magamat. Először meg kell halnom önmagamnak. Mit jelent ez? Azt, hogy kicserélem a gondolataimat Isten gondolataira. Csereüzlet. Mint nagyon régen a pénz előtt, én adok neked muflont, te adsz nekem krumplit. Én odaadom az én gondolataimat Istennek, ő ideadja nekem az ő gondolatait. Csere. Kicseréljük. És onnantól kezdve azt mondja az ige, hogy az én gondolataim nem a te gondolataid. Az én utaim nem a te utaid. És Istennek a gondolatait azt építem be az életembe. Istennek az igazságát fogom az elmémben hallani, olvasni, és alkalmazni az életemre. És elmondhatjuk utána azt, amit Pál mond a Galácia 2:20-ba. Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát hogy önmagát áldozatul adta értem. És 1 János 4.18. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. A szeretet kiűzi a félelmet. A szeretet kiűzi a félelmet. Isten szeretete kiűzi belőlem a félelmet. Istennek a szelleme lakik bennem. És ez kiűzi belőlem a félelmet. És nincs félelem. Csak a szeretet van. Istennek a szeretete az, ami átformálta a szívemet. Átformálta a gondolataimat. És aztán ez a szeretet, ez megnyilvánul rajtam. Megnyilvánul az életemen keresztül. Ez kicsit még más a jegyzetem. A másikat kellett volna hozni. Nem baj. Nézzük meg egy történetet. Apostolok cselekedetei 9. Ez egy nagyon izgalmas történet. Pál apostol. Itt még Saul. Kicsit az előzmény. Saul egy igazi farizeus volt, Gamáliel lábainál tanult. Ő volt az, aki Apcsel 7-ben helyeselte István megkövezését. És itt ebben a fejezetben azt olvassuk, azt az első versben írja, hogy öldökléstől lihegve ment Jeruzsálembe. Összefogdosta a keresztényeket és vitte. És így az történt vele, hogy ment a damaszkoszi úton, és Isten nyakon vágta. Leesett a lóról. Ez az a történet, amire azt mondjuk, hogy pálfordulás. És megvakult. És utána, itt azt olvassuk, hogy a 10. verstől, Apcsel 9.10-től, él Damaszkuszban egy Anániás nevű tanítvány. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás! Ő így válaszolt. Itt vagyok, Uram! Az Úr így folytatta. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak. Keresd meg a Júdás házát. Kérdezd meg, hol van az a Saul, aki Tarzus városából való. Ő most épp imádkozik, és látomást lát. Azt látja, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy újra lásson. Mi van? Csak picit képzeljük magunkat Anániás helyébe. Ő ugye tudta, hogy ki ez a Saul. Tisztában volt vele. És Isten azt mondja neki, menj el hozzá, és rakd rá a kezed. Na hagyjál békén. Keres más valakit, engem felejts el. Szerintem a fél élete lepörgött a szeme előtt egy pillanat alatt, ahogy ezt hallotta. Lehet, hogy az első gondolata az volt, hogy fölveszi a nyúlcipőt, és kiszalad a városból. Meg se áll. még ereje bírja. Mert az első gond az volt, hogy ő biztos, ő soha. Oda megy az oroszlán karmai közé. Ez az ember az, aki összefogdossa a testvéreit. És most menjen oda, és gyógyítsa meg ráadásul. Míg látni is fog, akkor még könnyebben elkapja. Na nem. De menjünk tovább a történetben. Anániás erre így válaszolt. Uram, már sokaktól hallottam erről az emberről, hogy mennyi gonoszságot követett el a tanítványaid ellen Jeruzsálemben. Amiről az előbb beszéltem. Ide is azért jött, mert felhatalmazást kapott a főpapoktól, hogy letartóztassa azokat, akik benned hisznek. De az Úr azt mondta Anániásnak, menj csak oda, mert ezt a férfit arra választottam ki, hogy a nevemet hordozza, és megismertesse az Izraelen kívüli nemzedékkel, királyokkal, és Izrael népével is. Én magam fogom megmutatni neki, mennyit kell szenvedni a nevemért. Ekkor Anániás elindult, bement Júdás házába, kezét Saulra tette, és ezt mondta neki. Saul testvérem, történt valami, ami Anániást megfordította. Eltűnt az a félelem, ami első pillanatban ott volt benne. Mert itt már nyomát sem látjuk annak a félelemnek. Azt mondja, hogy Saul testvérem, az Úr Jézus küldött hozzád, aki megjelent neked az úton, amikor ide jöttél. Azért küldött, hogy újra láss, és a Szent Szellem betöltsön téged. Abban a pillanatban Saul úgy érezte, mintha pikkelyek hullottak volna le a szeméről, és újra látott. Majd felkelt, bemerítkezett, és miután evett valamit, az erejét is visszanyerte. Mi volt az, ami Anániást átfordította? Volt benne egy szenvedély. Volt benne egy szenvedély Isten iránt. És ez a szenvedély, ez képes volt Anániást átbillenteni, ez képes volt túlvinni azon a félelmen, hogy mit fog Saul csinálni vele, hogyha oda megy hozzá. Tehát mondhatjuk azt, hogy Anániás szenvedélyes ember volt. Benne volt a szeretet, ami ezt a félelmet megölte. Ezt a félelmet semmissé tette benne. És akkor nézzünk meg még valamit. Egy kérdés. Jézus szenvedélyes volt-e? Mit gondoltok? Abszolút. Szenvedélyes volt. Jézus szenvedélyes volt. Csak egy példa. Márk 11. Ezután bementek Jeruzsálembe, amikor a templom területére érkeztek, Jézus kizavarta azokat, akik ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait, és a galambárusok padjait is. Ez mi, hogyha nem szenvedély? Azt sem engedte meg, hogy bárki bármit átvigyen a templom területén. meg kivinni se lehetett semmit. Majd így tanította őket. Az írásban ez áll. Házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti azonban rablók barlangjává tettétek. Egyedül volt. Jézus egyedül volt. Egyetlen egy ember. Ott voltak a pénzváltók, galambárusok, vásározók, a vásárlók, az egy egész tömeg. Jézus egyedül, idézőjelben, egyedül. Szenvedély volt benne. És ez a szenvedély, ez ellenállhatatlanná tette. Ez a szenvedély az képes tüzet létrehozni az emberben. Egy olyan tüzet, ami által olyan dolgokat tudsz véghez vinni, amire nem vagy képes. Oké, Jézus Isten volt, tudjuk. De így nem olvassuk a történetben, hogy használta volna az isteni erejét, az isteni hatalmát. Nem olvassuk benne. Oda ment, fölborogatta az asztalokat, és kikergette őket. Tűzzel, a Szent Szellem tűzével, a szenvedéllyel. Mi tud szenvedélyessé tenni? Minket. Minket, akit Isten elhívott. Minket, akit Isten kiválasztott. Szenvedélyessé tud tenni a hit, amiről Zoli is beszélt. A nem látható dolgok. Van egy bizalmam Istenben, elfogadom azt az igazságot, amit leírt az igében, amit olvasok, ez az igazság átformálja a szívemet, átformálja az elmémet, gondolataimat, és képes létrehozni bennem a szenvedélyt. Az elkötelezettség. El vagyok kötelezve Isten felé, mert hoztam egy döntést. Uram, én követlek. Én követlek téged. És a szeretet, amiről már korábban olvastunk, amiről már beszéltünk itt az elején, 1 János 4.18-ban, ami kiűzi a félelmet belőlem. És hogy hűséges vagyok. Hűséges vagyok Isten felé. Lefektetem az életemet. Azt mondom, Uram, itt vagyok, követlek. Akkor is, hogyha olyan helyre viszel, ahol én kevés leszek. Akkor is követlek, hogyha ebből károm származik. Akkor is követlek, hogyha föl kell adnom dolgokat. Akkor is teljesíteni fogom azt, amire elhívsz, hogyha ezért árat kell fizessek. Ha kell a pénzemmel, ha kell az időmmel, az energiámmal, mindazzal, amit tőled kaptam. Mert a Szent Szellem itt van bennem. És ez képes egy olyan tüzet létrehozni, ami át tud vinni. Át tud vinni nehézségeken. Át tud vinni olyan dolgokon, amire halandó nem képes magától. És ez a szenvedély, ez képes magával ragadni. Ha egy szenvedéllyel csinálom azt, amire Isten elhívott, az annak nyoma lesz. Az olyan tud létrehozni, ami több annál, amire az ember képes. Amikor szenvedéllyel beszél, egy példa. Szoktuk nézni a Paprika TV-t alkalomattán, és némelyik ilyen főzős ember mikor látod, azt látod, csillog a szeme, és ég benne a szenvedély. Egy szenvedéllyel beszél a főzésről, arról az ételről, amit éppen csinál. Látod, hogy te szikrázik a szeme. És ha nézed, akkor mire gondol? Hol egy serpenyő? Hol a fakanál? Főzzünk valamit. Én is főzni akarok. Mert szenvedély van benne. És a szenvedély az ragadós. A szenvedély képes egyik emberről átugrani a másikra. Ragadós. Beszél nekem egy szenvedélyes ember, és bennem is megmozdul valami. Hú, ez érdekes. Ez izgalmas, amiről beszél. Ki akarom én is próbálni. És mi van, ha mi beszélünk így? Mi éljük a keresztény életünket szenvedéllyel. Akkor a mi életünk fog tűzbe hozni másokat. A mi szenvedélyünk fog átragadni másokra. Amikor Zoli kimegy az utcára evangelizálni, beszél az embereknek a hitéről szenvedéllyel. Igaz, Zoli? Ott van benned a szenvedély. Amikor megvallod a hitedet, amikor beszélsz arról, hogy a te életedben Isten mit hozott létre, honnan szabadított ki Isten, miből mentett meg Isten, és ez a szenvedély, ez meg fogja ragadni azt, aki hallja. A mindennapokban, a mindennapjainkat élhetjük ebben a szenvedéllyel. Szenvedélyesek lehetünk a szolgálatunkban, üdvözlésben akár. Szenvedélyesek lehetünk akár a szendvics készítésben is. Mert szeretettel készítjük a szendvicset. Csillog a szemem, amikor kenem a szendvicset. Kenem rá a vajat, rakom a szalámit. Amikor darabolom a paprikát. Szenvedélyes lehetek a takarításban. Nem vicc. Komolyan. Lehetek benne szenvedélyes. Lehetek szenvedélyes bármiben, amit csinálok. Csinálhatom örömmel. Csinálhatom egy tűzzel a szívemben. Csillog a szemem, vagy amikor beszélek valakinek róla, és amikor be akarok valakit vonni a szolgálatban, valamilyen területre, szenvedéllyel beszélek neki róla, akkor azt mondja, oké, gyerünk, csináljuk. Legyen az bármilyen szolgálat. Lehet benne egy szenvedély. Szenvedélyesek lehetünk a dicsőítésben. Nem feltétlen fontossági sorrendben mondom, kinek melyik terület az, ami megragadja a gondolatait. A dicsőítésben. Éneklek. Számít, hogy milyen a hangom? Nem. Lehet, hogy nekem először az... Nem állj. Ne énekeljek már, kiszalad mindenki. De kell, hogy ez legyen? Hogy azt mondja, ne éneklek, ne már. Nekem cserépfazék hangom van. Kit érdekel? Kit érdekel? Istent érdekli? Nem érdekli. A szíved az érdekli Istent. Hogy mi van a szívedben? Ott van az a tűz? Ott van az a szeretet? Ott van az a szellem? És ha ott van, akkor hagyd, hogy kijöjjön. Hagyd, hogy kijöjjön a szádon. A hangodon keresztül. Ha ez a szenvedély azt mondja, hogy emel fel a kezedet, akkor emeld fel a kezedet. Szenvedélyes lehetek a dicsőítésben. Akár akkor is, ha csak magamban dicsérem az Urat. Például a munkahelyemen. Lehet, hogy nem örülne a főnök, hogy elkezdünk énekelni. Belül is lehetek szenvedélyes a szívemben. És énekelhetek az Úrnak. Úgy is. Szenvedélyesek lehetünk az imádkozásban. Amikor Istent megszólítom, lehetek szenvedélyes. Imádkozhatok egy tűzzel. Például, amikor Péter börtönben volt, akkor többiek imádkoztak érte. Szenvedéllyel. Isten megválaszolta azonnal? Nem biztos. De én tovább megyek. Tovább imádkozom. Eltelt egy hét. Megválaszolta Isten? Nem biztos. De én tovább imádkozom. Egy szenvedéllyel. Egy tűzzel. Nem lankadok meg az imádkozásban. Azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen imádkozzatok. Egyik Timóteus levélben van. Az a vers, talán 2 Timóteus 4-ben, azt hiszem, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, alkalmatos és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Szüntelen. Szenvedéllyel. Mehetek és hirdethetem, hogy az időm. És szenvedélyesek lehetünk a gyülekezet építésben. Ahogy építem a gyülekezetemet. És tudom, ez egy tág fogalom, a gyülekezetépítés. Ebben sok minden beletartozhat. Akár az evangelizálás. Akár az, ahogy a mindennapokat élem. Ahogy például a munkahelyemen képviselem azt, aki vagyok valójában. Nem a Hamper Gábort, hanem Krisztust. Lehetek ebben is szenvedélyes. Lehetünk szenvedélyesek. A keresztény élet az nem arról szól, hogy meglapulunk a fűben, nehogy észrevegyenek, falhoz simulunk jó szorosan, nehogy valaki belénk botoljon, nehogy valaki meglásson minket, hanem kiállunk a hegytetőre, hogy lássanak, hogy lássák Krisztust, és egy szenvedéllyel képviseljük azt, aki elhívott bennünket. És volna még sok mondani valóm, de nem mondom tovább. Legyünk veszélyesek múlt hét óta, és most már szenvedélyesek is. Egy keresztény, aki szenvedélyes a veszélyességében, aki szenvedélyesen veszélyes, és veszélyesen szenvedélyes. Legyünk ezek az emberek. A hitközösség legyen egy ilyen közösség.